Tisztelt elnök úr, főtitkár helyettes asszony, kedves hölgyeim és uraim! Valóban elnök úrnak én hintettem el annak idején ezt a alapkutatás helyett felfedező kutatás szóhasználatot, de nem én találtam ki. Én Louis Pasteur-től kölcsönöztem a gondolatot, ő ugyanis azt mondta az 1800-as évek vége felé, hogy nincsen, hogy alapkutatás és alkalmazott kutatás, hanem felfedezések vannak, amiket alkalmaznak. És csak új felfedezések azok, amelyek előre viszik a technológiát, a tudományt. Új felfedezések nélkül nincsenek új kis- és középvállalkozások, új felfedezések nélkül nem tud fejlődni a gazdaság, és új felfedezések nélkül az életminőségünk javulására sem igazából lehet számítani. Nem véletlen tehát, hogy a felfedező kutatásokat állította az elnökség az idén a Magyar Tudomány ünnepe fókuszpontjába. És a témaválasztásomat is ez motiválta, ugyanis olyan kutatásokról szeretnék beszámolni, az elmúlt 10-15 év kutatásairól a csoportomban, amely szintiszta ízig-vérig alapkutatásként indult, felfedezésekhez vezetett, és olyan felfedezésekhez, amelyek valóban alkalmazhatók voltak, alkalmazhatók a klinikumban, és mint ahogy látni fogják, alkalmazhatóak a gyógyászatban is. Azt hiszem nem szükséges még egyszer a címet kimondanom, mert elnök úr tökéletesen kimondta. Az előadás három részből fog állni. Először, mivel a hallgatóság zöme nyilvánvalóan nem rendelkezik megfelelő biológiai előképzettséggel, az idegsejtek kapcsolódási mechanizmusairól, a kapcsolódás erősségének miben létéről fogok beszélni, ami tulajdonképpen a tanulás, a memória alapja. A második részben a cannabis hatását fogom röviden vázolni, tehát a kívülről bevitt kannabinoidoknak a hatását az idegrendszer működésére, azon belül is leginkább az agykérekhez kötött működések, nevezetesen a tanulás memóriára gyakorolt hatására. A harmadik részben pedig egy kicsit elmegyünk korrélettani irányba, és az agy belső kannabinoidjairól lesz szó, ezek ugye az ominózus endokannabinoidok, melyek ugyanazokon a receptorokon hatnak, mint a kívülről bevitt marihuána, de rendkívül specifikus hatásokkal rendelkeznek az agy működésében. Ezek tulajdonképpen az idegsejtek közötti kommunikációnak egy egészen új változatait jelentik, és ezeknek nem csak a normális funkciókban van szerepe, hanem bizony kóros működésük számos idegrendszeri abnormalitásban szerepet játszik. Nevezetesen, amivel én foglalkozni fogok, leginkább a szorongás és az előadás végén egy kicsit az epilepsziával is. Az agykéreg tulajdonképpen az a szerkezet struktúra, ami magasabb rendű idegműködéseinkért felelős. Ha kiterítenénk az agykérget, akkor körülbelül 2 négyzetméterre lenne, 2-3 milliméter vastag szövetről van szó, azért van ennyire összetekerve, hogy be lehessen préselni a koponyánkba. Ebben az agykéregben lakik közel 100 milliárd idegsejt, és ezeknek a komplex hálózatai azok, amelyek ezekért a működésekért, mint tudatos érzékelési folyamatok, tanulás, memória, cselekvések, tervezése, indítással, kreatív új gondolatok születése, mindezek a feladatok itt laknak ebben az agykéregben. És mindezeket a funkciókat ez a közel 100 milliárd idegsejt és az általuk alakított bonyolult hálózatok teszik lehetővé. Hogyan képesek az idegrendszer sejtjei, az idegsejtek ilyen hálózatok létrehozására? Nyilván nem képesek erre például a májsejtek vagy bármi más szöveti sejtek, ugyanis egy hálózat komplexitása attól függ, hogy az szövetet alkotó sejtek hány másik sejttel képesek közvetlen membrán kontaktusba lépni az adott szöveten belül. És ahogy látjuk itt a májsejtek, azok gömbölydedek, vagy éppen kocka alakúak, és akárhogyan is nézegetjük három dimenzióban, olyan 6-8-10 másik sejtnél többel nem képesek közvetlen membrán kontaktust kialakítani. Ezzel ellentétben az idegsejtek komplex nyúlványrendszerrel rendelkeznek. Itt ez a sejttest, ez körülbelül megfelel egy ilyen sejttestének, ebből viszont ellentétben a málsejttel hihetetlen gazdag nyúlványrendszer ágazik szét. És ez a nyúlványrendszer teszi lehetővé azt, hogy ellentétben a málsejtekkel, ami ugye 8-10 másikkal lép membránkontaktusba, egy idegsejt 10-20, akár 100 000 másik idegsejttel is képes közvetlen membránkontaktust létesíteni a komplex nyúlványrendszerein keresztül. Most az agykéreg egy tipikus idegsejtjét látjuk itt. Az agykéregnek egy specializált régiójáról fogok leginkább beszélni, ez a hipokampusz. A tanulás memóriában játszik fontos szerepet, egy ősi agykéreg, de az egész szerveződés, a sejttípusai kapcsolatok logikája az egy az egybe ugyanaz, mint az agykéreg többi részén. Tehát ezek ugye nem csak hihetetlen komplexek a nyúlványrendszerük révén, hogy nagyon sok kapcsolatot tudjanak létesíteni, hanem még esztétikusak is, amint az látható itt a Stanford Egyetem egyik diákja hátára tetováltatott egy ilyen gyönyörű, szép serkentő idegsejtet. Ahogy az ábrán is már látni, egy-egy ilyen idegsejtnek a nyúlványrendszere óriási, akár egy kilométeres is lehet. Most képzeljék el, hogy itt van ez a sejttest, ez kinagyítva, sejttest 10-20 mikron átmérő, és ebből a 10-20 mikron átmérőjű sejttestből akár egy kilométer hosszú axon is eredhet, hogyha ezeket a kis kollaterálisokat mind összeadjuk. Kétféle nyúlványrendszer, amint már említettem, ez a vastagabb, rövidebb, ez az úgynevezett dendritfa. Ez az a nyúlványrendszer, amelyik fogadja más idegsejtektől az impulzusokat, úgynevezett szinapszisok formájában. Hogyha megnézzük egy ilyen dendrit nyúlványnak a fotóját nagyobb nagyítással, látható, hogy sűrűn tüskézettek, egy-egy tüske olyan, mint egy dobverő vagy egy gomba, és ez a dobverő vagy gomba fej az, amelyik kapja a másik idegsejtől érkező impulzusokat. A másik idegsejtnek a leadó ingerületet továbbító nyúlványa tappancsol rá ennek a sejtnek, erre a fogadó nyúlványára, a dendritjére, annak is a dendrit tüskéjére. Ez az óriási, nagy kiterjedésű nyúlványrendszer, az az axon, ez az, amelyik továbbítja az impulzusokat. Tehát ez begyűjti, itt a sejttestnél eldől, hogy eléri a kisülési küszöböt a beérkező jelek összege. Ha elérte, akkor generál egy kisülést ez az idegsejt, és ez szalad végig ezen a másik nyúlványrendszeren, az axonon, és aztán, amikor eléri ezeket a kis végbunkókat, itt jól látják ezeket a kis megvastagodásokat, olyan ez, mint egy gyöngysor, minden egyes gyöngy ezeken a gyöngysorokon az egy-egy ingerület tovább passzolási hely. Ezek a kis megvastagodások azok, amelyek a másik idegsejt fogadó nyúlványának tüskéjére rá tappancsol. Valahogy így néz ez ki az elektronmikroszkópban, tehát egyetlen egy picike kis tüske, itt meg van festve azért ilyen fekete, látható itt, tüske nyak, tüske fej, és a tüske fejen pedig egy serkentő szinaptikus axon végződést látunk, egy másik idegsejtől ered. Itt vannak benne ezek a kis hólyagocskák, ezekben van az ingerület átvívő anyag, ebben az esetben a serkentő glutaminsav. Ez, ha itt ingerület van, kiürül, és ezen a sejten receptorhoz kötődve utána feszültségváltozást fog kiváltani. Tehát ez a klasszikus szinapszis, ez a gyöngysornak egy gyöngye, amit itt ezen a nyúlványon láthatnak, ez pedig egy tüske ezen a fogadó nyúlványon. Így néz tehát ki, ez egy inkább egy művészi, mint valós megjelenítésen, ez a leadó, tehát a ingerületet továbbító sejtnek a nyúlványa, axon terminális benne a hólyagocskákkal, amik tartalmazzák az ingerület átvívő anyagot, ez pedig a fogadó sejtnek a dendritje, nyúlványa, azon is a tüske, dendrit tüske, amelynek a feje fogadja a szinapszisokat. Ez tehát a ingerület áttevődés helye. Ami a csodálatos az idegrendszerben, az nem csak a hihetetlenül nagy számok. Ugye közel 100 milliárd olyan idegsejtünk van az agykérgünkben, amelyek mindegyike 20-40-60 000 másikkal kommunikál szinapszisokon keresztül. Már eleve egy ilyen agyterületnek a tárolókapacitása gyakorlatilag végtelen, de még ráadásul ezek a szinaptikus helyek, szinapszisok nem is állandó erősségűek, hanem használattól függő módon képesek tartósan megerősödni, sőt gyengülni is. Ez pedig nem más, mint a tanulás alapja, sejtszintű alapja. Mi ennek a feltétele? A feltétele az, hogy az ingerületet továbbító és a fogadó sejt pontosan egyszerre süljön ki. Méghozzá 2-3 millisekundum precizitással, és úgy, hogy a leadó sejt kisülése megelőzze a fogadó sejt kisülését, de csak 2-3 millisekundum precizitással. Ennek most már tudjuk a pontos molekuláris magyarázatát is, ioncsatornák különböző speciális feszültség függésével, de ebben most nem mennék bele. Higgyék el nekem, hogy ez valóban így van. Persze a legelemibb emléknyomhoz sem elég az, hogyha csak két sejt így megerősíti egymással a szinaptikus kapcsolatát. A legelemibb emléknyomhoz is arra van szükség, hogy idegsejtek milliói, tízmilliói, százmilliói, amelyek éppen egy adott pillanatban részt vesznek a kódolásban, a percepciós folyamatban, ezek tökéletesen egyszerre süljenek ki, és erősítsék meg egymással a kapcsolataikat, ezeket a szinapszisokat. Egy ilyen potenciírozott összeköttetéseken alapuló mikrohálózat, amelynek tagjai lehetnek több millióan, több tízmillióan, az már jelenthet egy engramot, egy memórianyomot. Na de ehhez nekünk ezt az összes sok millió sejtet szinkronizálni kell millisekundum precizitással. Erre találta ki az evolúció a gátló sejteket. És minden sejt, amiről eddig beszéltem, és kapcsolatot, serkentő, egyik sejt, beidegzi a másikat, annak a kisülési valószínűségét fokozza, tehát serkenti. Vannak azonban az agykéreg sejtjeinek mintegy 10-20%-a, amelyek gátolnak, tehát ha ők beidegeznek egy serkentő sejtet, akkor annak a kisülési valószínűségét csökkenteni fogják, tehát eltávolítják őt a kisülési küszöbtől, ezért hívjuk őket gátlónak. Ezek számos, gyönyörű, szép forma gazdagságban jelennek meg, mindegyik formájú, mindegyik morfológia, különböző morfológiát mutató sejtnek más-más funkciója van. Ezeket Szent Ágotai a nagyagykéregben gyönyörű szépen jellemezte. Ő volt az, aki a szerkezet és a működés között a legcsodálatosabb korrelációt tudta megfigyelni és aztán igazolni. Ezek tehát a színesek itt a különböző gátlósejt típusok. Ez egy serkentősejt típus, amit az előbb is mutattam. Ezeket egyébként piramissejteknek hívjuk. Itt a dendritfáj, ez a hosszú fehér, ez az axonja. Ezek egymással ugye kvázi random módon összekapcsolt óriási hálózatokat alkotnak, és ennek a hálózatnak a működési specificitását szabják meg a gátlósejtek különböző módon. Most én egyről szeretnék csak beszélni, az ez a sejt, amelyik az előbb említett szinkronizálásért felelős. Hogyan szinkronizálhatja ezeknek a működését egy gátlósejt? Itt ebben az agykéreg területben, itt végig serkentő sejtek vannak, ez a serkentő sejtek sejt testének a rétege, ezt valahogy így kell elképzelni. Itt végig ilyen serkentő sejtek vannak, és ott is, ahol ennek a kosársejtnek az axonja van. Miért hívjuk ezt a gátlósejtet kosársejtnek? Azért, mert az axonja kosárszerűen fonja körül serkentő sejtek szómáját, sejt testét. Még Ramoni Cajal nevezte el őket ebből a tulajdonság alapján kosársejteknek. Most a kosársejt, egy kosársejt úgy közel 1000 serkentő sejtet képes beidegezni, tehát 1000-nek a működését tudja szinkronizálni. Hogyan lehet gátlás útján szinkronizálni? Erre bemutatnék a Mindentudás Egyetemére készült animációmból egyet. Képzeljék el azt, hogy valamennyien itt egy óriási úszómedencében úszkálnak. Én egy polip vagyok, amelyiknek az a feladata, hogy összehangoljam mindannyiuknak a lélegzetvételét. Tehát mi sem egyszerűbb, hiszen sok karom van, mindenkit víz alá húzok, majd egy olyan jó 1-2 perc múlva egyszerre fölengedek. Hát garantálom, hogy legalább az első lélegzetvétel az abszolút szinkron módon fog történni. És hogyha én ezt ritmikusan ismételgetem, akkor azt is elérhetem, hogy minden egyes lélegzetvétel egyszerre történik. Valahogy ugyanígy kell elképzelni a kosársejtek működését is. Ugye a serkentő sejtjeink így össze-vissza tüzelgetnek, de csak addig, amíg meg nem kapják a gátlást ettől a kosársejtől. Majd amint felszabadulnak a gátlás alól, egyszerre adnak le akciós potenciált, tehát egyszerre sülnek ki. Tehát így lehet elképzelni a gátlás útján történő szinkronizálást. Tehát ez a feladatuk a kosársejteknek, kosársejtek hatalmas hálózatainak, ezeknek a működését pacemaker sejtek teszik ritmikussá és szinkronná, és mivel ezek így aztán együttesen nagyon sok serkentősejt, serkentősek millióinak, tízmillióinak a a működését szinkronizálják, ez már agyi hullámtevékenység formájában akár agykéreg felszínről is elvezethető. Ugyanis ezek nem más csinálnak, mint a membrán feszültséget eltávolítják a kisülési küszöbtől. Majd mikor elengedik a sejteket, akkor a membrán feszültség visszatér. És ez a hullámzása a membrán feszültségnek a gátlás hatására, ez szinkron az összes sejtben, tehát összeadódik és egy agykéreg felszínén is elvezethető hullámzást eredményez. Ezek tehát az agyhullám. No, ha már tudjuk, hogy hogyan szinkronizál az agy, hogyan vésődnek be a memórianyomok az agykéregbe, akkor elérkezett az idő, hogy megvizsgáljuk, hogyan avatkozik be mindezekbe a folyamatokba a marihuána, ennek is a biológiailag aktív anyaga, a delta-9-tetrahidrokannabinol vagy THC, amit Meshulam és csoportja 1964-ben már leírtak. Hosszú időt kellett várni, amire kiderült, hogy a THC az nem egyszerűen a membrán fluiditás változtatásával befolyásolja az idegrendszert, hanem receptor fehérjével rendelkezik. Ugye a receptor fehérjék azok szelektíven kötnek különböző ligandokat, majd a hatását közvetítik különböző módon. 90-ben sikerült a cannabis receptorát, a cannabinoidok receptorát megklónozni, Nature-ben le is közölték. Ezen az ábrán minden egyes kis golyó is, az egy aminosav, látható, hogy milyen hosszú aminosav láncból áll ez a fehérje. Ez a szürke itt a membrán, a sejtnek a membránja, és meg is számolható, hogy 7 transzmembrán doménje van ennek a receptornak. A sejten kívül van az N vagy aminoterminális vége a receptor fehérjének, sejten belül a karboxi vagy C-terminális vége. Ez a receptor egy úgynevezett metabotróp receptor, amelyek egy gátló G-fehérjén keresztül képes befolyásolni a sejt működését, hogyha ő kannabinoidot köt. Természetesen az evolúció nem azért találta ki a cannabis receptort, hogy mi kábítani tudjuk magunkat, hanem azért, mert van ennek a receptor fehérjének endogén ligandja is, nem is egy. Tehát ezek az úgynevezett endokannabinoidok az agy által termelt olyan molekulák, amelyek szelektíven kötődnek a cannabis receptorhoz. Az csupán véletlen, hogy egy olyan növény is van a Földön, amelyiknek éppen egy olyan molekulája van, ami ugyancsak szelektíven köt ez a receptorhoz, és utánozza ezeknek az endokannabinoidoknak a hatását. Ezeket nem kell megjegyezni, kettőre hívnám fel a figyelmet, az anandamidra és a 2-arahidonoid glicerolra, vagy 2-AG-re. Ez a kettő ugyanis, ami viszonylag stabil aktivitás és kálciumfüggő módon keletkezik, tehát minden bizonnyal részt vesz az idegsejtek közötti kommunikációban. A többi és még más, amiket időközben leírtak, nagyon instabilak, vagy nem igazolt, hogy kálciumfüggő módon, vagy aktivitásfüggő módon keletkeznek, vagy azonnal átalakulnak ez a kettő közül valamelyikké. Tehát a két alapvetően fontos endokannabinoid, ami idegsejtek közötti kommunikációban vesz részt, és szelektíven kötődik a CB1 receptorhoz, az anandamid és a 2-arahidonoid glicerol vagy 2-AG. Na most, ha kíváncsiak vagyunk bármilyen exogén vagy endogén anyag hatás mechanizmusára az agyban, akkor az első dolog, amiben meg kell ismerkednünk, az a receptor pontos elhelyezkedése. Ez szabja meg, hogy hol fog hatni az az anyag. Melyik agy területen? Azon az agy területen, mely idegsejt típusok expresszálják. Ha már ezt megfejtettük, akkor le lehet menni szubcelluláris szintre, hogy vajon szinapszisokban van, vagy nem szinapszisokban, pré- vagy posztszinaptikus, benne van-e a szinaptikus aktív zónában, vagy körülötte, vagy bármi, ez mind-mind olyan alapvető strukturális információ, ami nélkül nem is lehet épkézláb fiziológiai kérdést föltenni. Jól célzott farmakológiai és élettani kérdéseket csak akkor tudunk feltenni, ha tisztában vagyunk az anatómiai háttérrel. Ez az tehát, amit mi először próbáltunk megvizsgálni. Ezt a receptort könnyen láthatóvá lehet tenni a mikroszkópban specifikus antitestekkel, ugye lehet mindenféle anyag ellen antitestet termeltetni különböző állatokban, amik antitest szelektíven meg is felismeri azt az adott fehérjét, esetünkben a cannabis receptorát, ahhoz hozzákötődik, hogyha szöveteket kezelünk ezzel az antitesttel, majd ezután már csak azt az antitestet kell láthatóvá tenni, erre is különböző szövettani eljárások vannak. Lényeg az, hogy higgyék el nekem, hogy ami festést itt látnak, az egy immunfestés, és cannabis receptort ismer fel. Honnan vagyunk ilyen biztosak abban, hogy ez valóban cannabis receptor festés? Ennek a legközvetlenebb bizonyítéka az, hogyha megfestünk mellette egy olyan metszetet is, amelyet egy CB1 receptor génkiütött állatból vágtunk. Tehát ki lehet ütni a cannabis receptor génjét, ezek az állatok túlélnek, ugyanúgy lehet őket utána szövetlenül vizsgálni, ami biztos, hogy nincs bennük az CB1 cannabinoid receptor. Tehát ez a látja, nem látja, na látja tipikus esete, hiszen minden, amit itt látnak, de itt nem, az CB1 receptor immunfestés. Ezek pedig ez a rengeteg sok pöttyöcske, ami különböző denzitással szinte minden rétegben megtalálható. Ez a réteg itt a sejttesteknek a rétege, ugye, amit korábban is mutattam, ahol a kosársejtek axonjai elágaznak és körül fonják a serkentő sejtek szómáit, sejttesteit. Itt van a legtöbb, és láthatjuk, hogy ezek a festett kis golyóbisok, amik axon végződésnek tűnnek már itt a fénymikroszkópos szinten is, ezek valóban körülfonják, mint kosárszerűen körülfonják a sejttesteket. Mindez a festés itt nem látszik, tehát ez valóban CB1 receptor festés. Mi az, ami itt ágazik el? Hát, mint említettem, a kosársejtek axonja az, ami pontosan ebben a rétegben ágazik el, és kettős festésekkel be is bizonyítottuk, hogy valóban ezek az axon végződések egy kosársejt típustól erednek, és ezeken van a CB1 cannabinoid receptor. Ezt elektromikroszkóposan is gyönyörű szépen lehet látni, ezek ilyen szinaptikus axon végződések, látszik is bennük a szinaptikus hólyagocskák, a vezikulák, itt van a szinaptikus aktív zóna, itt gátolják a posztszinaptikus sejtnek a sejttestét, vagy dendritjeit. A jel az nem más, mint kolloid arany szemcse, amit ezüst intenzifikálással ilyen jó nagyra lehet növeszteni, és látható, hogy ezeknek az axon végződéseknek a membránjának a belső felszínét dekorálják. Tehát hozzá vannak tapadva az axon végződés membrányához, de belülről. Azért belülről, mert ez az antitest, a CB1 receptor intracelluláris hurka ellen lett termelve, tehát a C, a karboxi terminus, ugye, ami intracelluláris helyezkedik el, azt ismeri fel ez az antitest, és ezért nem véletlen, hogy az axon terminálisnak a belső felszínéhez vannak tapadva ezek a szemcsék. Ez is csak úgy érdekességképpen mutatja a hihetetlen szelektivitását ennek a módszernek. Ha pedig egy axon terminálison olyan receptor van, ami gátló G-fehérjén keresztül működik, akkor nem nehéz megjósolni, hogy ezeknek a receptoroknak az aktiválása csökkenteni fogja ebből a terminálisból az ingerület átvívő anyag ürülését. Esetünkben itt az ingerület átvívő anyag gamma-aminó vajsav, vagy GABA, a legelterjedtebb gátló ingerület átvívő anyag az agyban. Ezek GABA tartalmú axon végződések, és hiperpolarizálják a posztszinaptikus sejtek membránját. A jóslat tehát az anatómia alapján a cannabinoid receptort aktiválunk, akár exogén, akár bármilyen endogén módon, akkor ebből a terminálisból csökkenni fog a GABA ürülés, tehát kisebb gátlásra lesz képes. Ezt aztán be is bizonyítottuk Hályos Norbert kollégámmal a laborban. Itt látható egy ingerléssel kiváltott gátló áram. Ennek az amplitúdóját itt plottoltuk. Ez a VIN nevű anyag pedig egy cannabinoid receptor agonista, tehát szelektíven kötődik ez a receptorhoz, aktiválja ezt a receptort, és ennek hatására körülbelül felére csökkennek le ezek a GABA áramok, posztszinaptikus áramok. Ha ugyanezt az anyagot CB1 receptor génkiütött állatban vizsgáljuk, ugyanígy a gátló potenciálokra, akkor nincs hatás. Tehát itt is a KO, a knockout állat bizonyítja a specificitását, tehát ez a hatás, a gátlás drasztikus csökkentése cannabinoid agonista által, az valóban CB1 receptor által mediált. Mi ennek a GABAer gátlásnak a szerepe? Hát a szinkronizálás, az agyi hullámtevékenység generálása révén, ugye amit említettem a polipos példával. Ha pedig ezt a gátlást kannabisszal lecsökkentjük, akkor bizony a jóslat az, hogy csorbát kell szenvedni ennek a szinkronizációs folyamatnak, az agyhullám generálásnak, és valóban ez is történik, ezt is bizonyítottuk. 40 Hz-es úgynevezett gamma oszcillációt lehet indukálni agykéreg szeletekben. Itt van ez az oszcilláció. A power spektrum mutatja, hogy a frekvenciája valóban 40 Hz körüli, tehát gamma tartományban van. Kannabinoid agonistát adva ennek az amplitúdója jelentősen lecsökken, sőt szinte el is tűnik, a hatás pedig kimosható. Tehát valóban az agyi hullámtevékenységet a kannabinoid agonisták, a cannabis receptor aktiváció szétveri, gyakorlatilag lerombolja, és mit várunk, ha csökkent a szinkronitás? Gyengülni fog a memória kapacitás és a tanulási kapacitás. Erről sokan, akik már füveztek, beszámoltak, be tudnak számolni. Alkalmi füvezés alkalmilag rontja le drasztikusan a tanulási képességet. Egy tartós, intenzív füvezés, az pedig hosszú távra is károsíthatja a memória kapacitást. Ennek pedig itt láthatjuk a mechanizmusát. Az a gátlás által végzett szinkronizációs folyamat, hullámtevékenység károsodik, amelyik nélkül nincs beégetődés, hiszen az éppen kódoló sejtek között nem lesz megfelelő mértékű az együttműködés, a szinkronizáció. Felmerül a kérdés, hogy ha a kívülről bevitt kannabinoidok, marihuána, hatóanyaga, THC, stb. Ilyen hatékonyan befolyásolják az idegsejt hálózatok működését, akkor vajon mire képesek az agy által termelt kannabinoidok, az endokannabinoidok? Ezek mikor, hol, milyen körülmények között szabadulnak fel, és mi a feladatuk? Erre először Wilson és Nicole San Francisco Egyetemen jöttek rá, Nature-ben közölték le 2001-ben. Bizonyították, hogy az endokannabinoidok akkor keletkeznek, ha egy sejt teste intenzíven depolarizálódik, és egy kálcium tranziens jelenik meg a szómában. Ennek hatására keletkeznek az endokannabinoidok, és képesek kidiffundálni abból a sejtből, ahol keletkeztek, hiszen ezek lipofil molekulák, könnyedén átmennek a lipid sejtmembránon, és kívülről arra a sejtre tappancsoló gátló terminálisokon aktiválják a receptort és csökkentik a gátlást. Itt látható a kísérlet, minden függőleges vonal az egy gátló szinaptikus áram. Most itt depolarizálták a sejtet, és jól látható, hogy a depolarizáció után ugye visszaengedték a sejtet eredeti állapotba, a gátlás mégis masszívan lecsökkent. Ugyanezt a hatást érték el akkor, amikor becsomagolt kálciumot egy UV villanással kicsomagoltak a sejtben, az is hasonló mértékben tartósan lecsökkentette a gátlást, a gátló áramokat. Itt is látható, ugye 70%-ra lecsökken a gátló áram, majd szépen 20 másodperc alatt visszakapaszkodik. Ha viszont mindezt egy antagonista, CB1 receptor antagonista jelenlétében csinálják, akkor nem jön létre a hatás, sőt ezt a jelenséget, ezt CB1 receptor génkiütött állatban sem tudták reprodukálni. Tehát valóban kannabinoid receptor közvetíti ezt a hatást. Az éppen szignalizáló sejt, amelyik olyan komplex tüzelési mintázattal rendelkezik, ami kálciumot enged a sejtbe, itt látható. Ez a sejt, hogyha ilyen komplex spike-okat tüzel, feszültségfüggő kálciumcsatornákon kálciumot enged a sejtbe, ez további kálciumot képes felszabadítani az intracelláris sztórokból, más receptorok is még ehhez hozzájárulhatnak, és egy akkora kálcium tranziens jön létre, amelynek következtében endokannabinoidok szintetizálódnak. Itt még nem tudtuk, hogy vajon a 2-arahidonilgliszerol, 2-AG vagy az anandamid. Lényeg az, hogy ezek átdiffundálnak a membránon, és a sejtre érkező gátló terminálisokon a CB1 receptoron keresztül hatnak, és lecsökkentik innen a gátló ingerült átvivanyag felszabadulását. De miért jó ez a sejtnek? ha egyszer már megállapítottuk azt, hogy a gátlás pontosan azért szükséges, hogy az éppen kódoló sejteket tökéletesen szinkronizálja. Gátlás útján összehangolja a működésüket. Hogyha ez a sejt éppen amikor a legintenzívebben szignalizál valamit, pont akkor akar megszabadulni a gátlástól, pont akkor fog kilépni abból a szinkronitásból, aminek egyébként azt kéne lehetővé tennie, hogy potenciálozhassa a kapcsolatait a többivel. Hol itt a logika? Erre megint csak mutatnék egy, visszatérnék az eredeti polipos ábrához. Tehát ugye a polipunk szinkronizálgatja szépen az emberek lélegzetvételét, ahogy a kosársejtünk is ugyanezt teszi a serkentő sejtekkel. És mi történik akkor, hogyha az egyik sejtünk éppen ebben a pillanatban valami specifikus szignált közvetít? Mondjuk a hippokampusz, amiről most itt szó van, ott olyan sejtek vannak, amelyek akkor kezdenek el kisülni, amikor az állat besétált annak a sejtnek az úgynevezett receptív mezőjébe, vagy térmezejébe. Minden sejtnek van egy külön-külön térmezeje, és csak akkor tüzel komplex spike-okat, amikor az állat besétált annak a sejtnek a térmezejébe, tehát mintha térképpontokként szerepelnének itt ezek a sejtek. Tehát tegyük fel, most az állat besétált ennek a sejtnek a térmezejébe, ez a sejt aztán elkezd intenzíven tüzelni, akkor mi történik? Ez megfelel a példában annak, mint hogyha ez a sejtünk egy Bob Marley lenne, aki ugye köztudottan imádja a füves cigarettát, vagy imádta, amíg élt szegény, és vidáman pöfékel, de egy jól nevelt oktopusz az ugye nem szereti a marihuána füstöt, tehát amíg szinkronizálja a többinek a lélegzetvételét, addig Bob Marley vidáman pöfékel tovább. Na most tegyük fel, hogy a Bob Marley sejtünknek a térmezejébe sétált az állat, tehát ő itt most rengeteg plusz stimulációhoz jut, hiszen ő a felelős annak a térképpontnak a kódolásáért. Emiatt aztán elkezd komplex spike-okat tüzelni, kálcium lép be a sejtbe, a kálcium révén endokannabinoidot szabadít fel, és hiába jön a gátlás a kosársejtől, az szépen ritmizálni, vagy ritmikusan kisülésre készteti a többit, tökéletesen szinkron módon, de mivel itt nem tud felszabadítani gátló ingerület átvívő anyagot, ez a sejt szépen megszökik a gátlás alól. Mi történik akkor, hogyha ezen a sejten csökken a gátlás? Az, hogy korábban lesz képes tüzelni, mint a többi. Ez pedig nem más, mint az időbeli kódolás az idegrendszerben. Az idegrendszer esetében a kód nem csak azt jelenti, hogy egy idegsejt mikor mennyit tüzel, hány akciós potenciált volt képes leadni. Legalább ilyen fontos, ha nem még nagyobb információ tartalmú az, hogy a kisüléseit pontosan mikor adta le. És a mikor, az pedig a háttéroszcilláció fázisaihoz van viszonyítva. A háttéroszcilláció csúcsán, vagy völgyi fázisán, vagy az emelkedő, vagy a csökkenő szárán. Ez hihetetlen fontos és precíz információ az idegsejtek kisülésében, ez az időbeli kódolás, vagy temporal coding. Hogy ez nem légből kapott, hanem valós alapja van, azt John O'Keefe és munkatársai bizonyították, akik egyébként a tér specificitást is leírták, hogy amikor besétál az állat valamelyik sejtnek a térmezejébe, akkor az nem csak, hogy gyorsabban tüzel, hanem minden egyes kisülése az előrébb történik, mint a többi sejté. Ezt phase precessionnek keresztelték, fázis előretolódásnak keresztelték el. Hogyan tud előrébb tüzelni, mint a többi? Hogyan tud olyan időpontokban is tüzelni, amikor a többi még a gátlás ugye csendben tartja? Hát úgy, hogy ő megszabadult a gátlástól. Legalábbis a gátlásnak egy részétől. Ugyanis nagy gondban lennénk, ha az összes gátlástól megszabadult volna, hiszen akkor mi fogja összerendezni az aktivitását, szinkronizálni az aktivitását azokkal a sejtekkel, amelyek szintén abban az időpontban kódolnak valamit, és amelyeknek meg kell egymással erősíteni a kapcsolatukat. Hát ezért van két gátló sejt. Két kosársejt típus létezik az agykéregben. Az egyik az, amelyiken kannabinoid receptorok vannak, a másikon nincs. Tehát ez az úgynevezett kolecisztokinin vagy CCK tartalmú kosársejt az, amelyik az axon végződésein rendelkezik CB1 receptor, ez a másik, az úgynevezett parvalbumin tartalmú kosársejt, ez nem rendelkezik. Egyébként ugyanúgy a serkentő sejtek sejtestét gátolja mind a két típus. Van azonban további különbség is. Ezen a sejten nem találhatunk számos olyan receptort, amit a másikon igen. Milyen receptorok ezek, és milyen pályák használják ezeket a receptorokat. Olyan ősi kéreg alatti pályák, amelyek érzelmekről és motivációról szállítanak impulzusokat. Szerotonin, a medián ráféból. Ezen a sejten szinaptizál. Ez a sejt expresszál 5HT3 szerotonin receptort, ezek nem. Ezen a sejten vannak nikotin receptorok, ami a kolinerg pályának az egyik receptora. Ez a sejt kap bemenetet egy olyan helyi gátlósejt típustól, ami szelektív más gátlósejtekre, ez a sejt nem. Tehát még sorolhatnám, számos olyan plaszticitási tulajdonsággal rendelkezik ez a sejt, amivel ez nem. Lényeg az, hogy levonhattuk azt a konklúziót, hogy bár mindkét kosársejt feladata a hullámtevékenység generálása, az egyik az agyhullámok generálásában az óramű, a másik pedig a finom hangoló szerkezet. Egy óraműről, a kristályról nem szeretnénk az óránkba, ha plasztikus lenne, mert soha nem tudnánk mennyi az idő. Tehát ez egy szigorú, nem plasztikus óramű, az oszcillációk frekvenciáját, amplitúdáját, mindent meghatároz. A másik viszont, ez a finom hangoló szerkezet, ez képes finom hangolni az oszcillációkat, méghozzá az érzelmi és motivációs állapotunk függvényében. Erre azért képes, mert olyan bemeneteket kap, amelyek szállítanak impulzusokat ezekről az érzelmekről, motivációkról és általános élettani állapotunkról is. Na most mi történik akkor, ha baja keletkezik az óraműnek? Hát nem lesz semmi igazából komolyabb kortikális funkció. De hogyha rosszul működik a finom hangoló rendszer, akkor lépnek fel a hangulatbetegségek, nevezetesen a szorongás. Több indirekt bizonyíték van arra, hogy ez a sejt az, amely központi szerepet játszik a szorongásos viselkedés kialakításában, ugyanis minden olyan gyógyszer célpont megtalálható rajta, amit korábban valaha szorongás oldásra alkalmaztak. És ezeken a sejteken ezek nincsenek jelen. 5HT3 szerotonin receptor antagonisták, kiváló szorongás oldók. A nikotinról tudjuk, hogy különböző dózistartományokban remekül oldja a szorongást. Ez a sejt a gamma-aminó vajsa vagy GABA mellett kolecisztokinit is felszabadít. Tudjuk, hogy a kolecisztokinin B-receptor antagonista kiváló szorongásoldó. De a legizgalmasabb az egészben a benzodiazepin hatás. A benzodiazepinek azok ugye GABA-A receptorokon keresztül fejtik ki a hatásukat, szorongásoldó hatásukat és más egyéb hatásukat is. A GABA-A receptorokon az alfa alegységen van egy kötőhelyük. Most, ha ezt a kötőhelyet elrontják, akkor a benzodiazepinek nem tudnak kötődni a GABA receptorhoz, nem tudják őket modulálni. Na most, ha ezt egy alfa 1 alegységen rontják el, akkor érdekes módon megmarad a benzodiazepinek szorongásoldó hatása, de minden más, altató, kábító, stb. Hatása eltűnik. Hogyha az alfa 2 alegységen rontják el genetikailag ezt a benzodiazepin kötőhelyet, akkor eltűnik a szorongásoldó hatás, de minden más megmarad. És lásd csodát, az alfa 2 alegység tartalmú GABA receptorok ezeknek a CCK-s sejteknek a szinapszisaiban van, míg a másik kosár sejtében az alfa 1. Tehát még a benzodiazepinek is, például Xanax mindenki ismeri, szelektíven ennek a sejtnek a szinapszisain keresztül oldja a szorongást, és nem a többi GABA tartalmú sejt szinapszisain keresztül. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a sejt típus központi szerepet játszik a szorongásos viselkedés kialakulásában. Ez egy olyan szintű specificitás, amit szeretve, tisztelt mesterem, Szent Ágota János sem tételezett volna fel, pedig hihetetlen gazdag fantáziája volt, és minden sejtről szinte megsejtette, hogy valóban mi is lehet a funkciója, de hogy egy sejt típus egy ilyen komplex viselkedéssel, vagy viselkedési abnormalitással is ilyen közvetlen kapcsolatban hozható, erre még ő sem gondolt volna. Na de hogyha ez a sejt valóban ilyen központi szerepet játszik a szorongásban, nem nehéz megjósolni, hogy az ugyancsak szelektíven, csak ezen a gabasejten lokalizált kannabinoid receptornak szintén befolyással kell lennie a szorongásra. Ezt vizsgáltuk meg Haller József kollégámmal, a Kokiban a viselkedésbiológiai osztályt vezeti. Összehasonlítottuk számos szorongás tesztben a normál egereket és a CB1 receptor génkiütött, tehát CB1KO egereket. Az egyik legnépszerűbb ilyen szorongás teszt, az a megemelt keresztpalló teszt. Ugye arról van szó, hogy jó egy méter magas platformon mászkálhat az állat. Ez a keresztpallónak az egyik ága magas fallal van körülvéve, a másik nyílt kar, és a patkány vagy az egér az ugye föld alatti járatokban érezte magát mindig is biztonságban, ezért szeret tartózkodni inkább a fallal rendelkező karokban. Viszont egy rendkívül kíváncsi állat, ezért kimászkál a nyílt karba is néha, hát ha talál valami érdekeset, újat vagy táplálékot. Tehát ha letesszük az állatot ide középre, akkor csupán azt kell megvizsgálni, hogy mennyi időt tartózkodik a nyílt vagy zárt karba, hányszor lép be a nyílt vagy a zárt karba, és nyilván minél többször lép be a nyílt karba, annál kevésbé szorong. Hogyha pedig végig csak így csücsül a zárt karban, akkor valószínűleg rettenetesen szorong. Minden ma ismert szorongás oldó ebben a tesztben gyönyörű szépen hat. Ha összehasonlítjuk ebben a tesztben a watt-típusú egeret, a CB1 knockout egerekkel, azt láthatjuk, hogy a nyílt karban eltöltött idő az az ötödére esik vissza a CB1 receptorral nem rendelkező állatokban. Az zártkari belépések ugyanannyi, de ez csak azt jelzi, hogy nem kábított el az állatot ez a kezelés, vagy ha éppen drogot próbálnak, akkor a drog. Tehát a motilitás, lokomócia az nem változik, de a nyílt karban ötöd annyi időt tölt el. A szociális interakció teszt, egy hasonlóan hatásos teszt. Azt nézzük, hogy az állatok mennyi időt töltenek egymás vizsgálgatásával, illetve mennyire próbálkoznak egymás elkerülésével minél nagyobb távolságba. Itt a szociális interakció megint csak a CB1KO állatokban drasztikusan visszaesik. Tehát megállapítható, hogy a CB1 receptora nem rendelkező állatok szoronganak, tehát a CB1 receptor aktivációnak minden bizonnyal szorongás oldó hatásúnak kell lenni. De hát mégsem mehetünk az orvoshoz, ha szorongunk, hogy írjon már fel egy pakli marihuánás cigarettát. Hogyan lehet akkor mégis kihasználni ezt az eredményt szorongás oldás szempontjából? Ha nem kívülről visszük be a kannabinoidokat, hanem az endokannabinoidok mennyiségét növeljük meg, az is lehet szorongás oldó. A kannabinoidok, az endokannabinoidok pedig térben, időben szelektív módon szabadulnak fel, mint ahogy azt láthattuk a példában is. Csak az éppen kódoló sejtek fogják ezt felszabadítani. Térben, időben, csak ott, csak akkor, amikor arra szükség van. Receptor az mindenhol van. Tehát ha én kívülről viszem be a kannabiszt, akkor az rögtön mindenhol hatni fog. Hogyan lehet akkor az endokannabinoidok mennyiségét megnövelni? Hát nyilván úgy, hogy a lebomlását gátoljuk, lassítjuk. Ehhez azonban tudni kell, hogy melyik endokannabinoidról van szó, hiszen mindegyiknek más a szintézis és lebontási útvonala. A két endokannabinoid, ami szóba jöhet, az ugye a 2AG, 2-aradinoglicerol és az anandamid. A 2AG-t azt a monoacilgliceról lipáz bontja le, az anandamidot pedig a fatty acid amidhidroláz, vagy zsírsav amidhidroláz. Azt kell csupán megnézni szelektív enzimgátlókkal, MGL gátlóval és FAH gátlóval, hogy melyiknek a gátlása fogja megnövelni az endokannabinoid hatást. Hogyan mérjük az endokannabinoid hatást? Azzal az ominózus Roger Nicol kísérlettel, hogy depolarizáljuk a sejtet, aminek következtében ugye endokannabinoid keletkezik, és lecsökkenti a gátlást legalább 10-20 másodpercre. Ez a kontroll, ez pedig MGL gátló jelenlétében jól látható, hogy igen jelentősen meghosszabbodott a gátlás szupressziójának az ideje. Tehát a 2AG az részt vesz ennek a kosársejt működésének a regulációjában. Mit tapasztaltunk a falgátlásánál? Gyakorlatilag semmi változás. Tehát az anandamidnak feltétlenül más funkciója van az idegsejtek közötti kapcsolatokban. Az MGL gátlók tehát új szorongásoldó vegyületcsoportként jelenhetnek meg, hiszen az endogén kannabinoidok, a térben, időben szelektíven felszabaduló kannabinoidok hatásán keresztül operálnak, megőrzik ezt a téridő specificitást, csak éppen megnövelik egy kicsit a hatást. Hogyan lehet ezt érzékeltetni? Ugye képzeljük el, hogy minden egyes felvillanás, akár csak egy radar ernyőn, az éppen endokannabinoidok által aktivált kannabinoid receptor. Ugye úgy kell ezeket a kis felvillanásokat elképzelni, hogy a valóságban ezek mikroszkópikus nagyságúak, tehát egy sejt, amikből ez felszabadul, az mondjuk 10 mikron nagyságú. Ez csak ugye jelképezi azt, hogy itt véletlen, nem is véletlen, szerintem funkcionális szempontból, ahol éppen és amikor szükség van rá, ott ürül, ott hat. Aztán ugye lebomlik és eltűnik. Na most mi történne akkor, hogyha mi füves cigarettával akarnánk a szorongást oldani? Ugye receptor mindenhol van, tehát mindenhol aktiválódnak a receptorok. Ez eredményez az óriási mellékhatás tömeget, a pszichotikus hatástól kezdve minden egyébig, és még ráadásul azt is megakadályozza, hogy az endokannabinoidok ellássák a maguk funkcióit, hiszen itt egy ilyen kivilágosodott radar ernyőn már nem fogunk látni egyetlen egy felvillanást sem. Ha viszont az MGL gátlóval, az endokannabinoidok szintjének emelésével próbáljuk meg a szorongást kezelni, akkor megmarad a téridő specificitás, csak a felvillanó pöttyök lesznek intenzívebbek, kicsit nagyobbak, kicsit esetleg tovább tartanak. Így kell tehát elképzelni, és ez a válaszom azoknak, akik korábban, hát elsősorban ugye a füvezők kritizálták az ötletet, hogy ha sokkal drágább egy ilyen MGL gátlószer, miért kényszerítjük őket arra, hogy egy ilyen drágán előállított szert tegyenek, amikor annak tizedéért a piacon kapnak marihuánás cigarettát. És gyakorlatilag ők úgy gondolták, hogy a hatás ugyanaz. Hát abszolút nem ugyanaz a hatás, mint azt láthatták a példán. Minden téridő specificitása megőrződik az endokannabinoid szignálrendszernek, ha MGL gátlót használunk, és ennek a funkcióját is lerontja, plusz még rengeteg mellékhatást is okoz, ha külső kannabinoid agonistát alkalmazunk. Ezen a ponton jutott eszébe Haller József kollégámnak, a viselkedésbiológiai osztályvezetőjének a kokiban, hogy ha már van egy ilyen sejt típusunk, amely központi szerepet játszik a szorongás kialakulásában, ezen egy hihetetlen szelektív együttállása van olyan gyógyszer célpontoknak, amely külön-külön is használható szorongás oldásra, akkor nevezzük ki ezt a sejttípust gyógyszer célpontnak, és próbáljunk gyógynövényekben keresni szelektív hatóanyagokat, ami egy vagy több célpontját is telibe találja ennek a sejtnek. Így lyukadtunk ki aztán egy termékhez, amelyik egy gyógynövény alapú szorongás oldó. Láthatják ezen az ábrán, hogy még a klasszikus benzodiazepinek azok rengeteg mellékhatással is rendelkeznek, alacsony dózisban növelik, például a motilitást, nagyobb dózisban elaltatják gyakorlatilag az állatot, ez csak állatkísérlet egyelőre. Van persze egy masszív szorongás oldó hatás is, ugyanakkor a gyógynövény alapú készítménynek semmi mellékhatása nincs gyakorlatilag éberségre, lokomócióra, de a szorongásoldó hatás az legalább akkora, mint a benzodiazepinek esetében, és ebből, mint említettem, priméren alapkutatás, felfedezés, a termékfejlesztésig is eljutott ez a felfedezés. Ez a gyógynövény alapú szorongás oldó, ez táplálék kiegészítőként az USA-ban már forgalomban van. Gyógyszerre is szeretnénk fejleszteni, de az még óriási dollármilliókra van szükség, hogy megfelelő humán bizonyíték is kerüljön mögé. Ha még van időm, akkor áttérnék röviden az epilepsziás kérdéskörre. Hogy jön ide az epilepszia? CB1 receptorokról kiderült, hogy nem csak gátlósejteken van, nem csak a gátlósejtek egy kitüntetett altípusának az axonján, hanem a serkentő idegvégződéseken is az agykéregben. Ezek ugye glutamátot használnak ingerület átvívő anyagként, és más idegsejtek dendrit tüskéin végződnek. Ugye itt vannak ezek a serkentő idegvégződések, itt a sárga a szinapszis, kékkel körül rajzoltam a fogadó idegsejtnek a dendrit tüskéjét, ami ugye ezen végződik a glutamátek szinapszis. A receptorokat pedig megint csak ezzel az immuneljárással, kolloidaranyas módszerrel jól látható, hogy ott van a preszinaptikus axon terminálisokon. Tehát nem csak a gátlást modulálják a kannabinoidok, akár exogén, akár endogén, hanem a serkentést is. Hol van akkor ezekhez viszonyítva az endokannabinoid termelődés pontos helye? Mert erről ugye még nem volt szó. A szintetizáló enzim lokalizációja adja meg erre a választ. A szintetizáló enzime a 2A gének, az a diacilgliceron lipáz, vagy csak DGL. Immunfestéssel látható, hogy itt megint csak a piramis sejtek, sejttestei azok, serkentő sejtek, sejttestei azok teljesen üresek, fehérek, még a fődendritjük is negatív, de körül van véve pöttyökkel, ezek a pöttyök az immunfestődés helyei, tehát a DGL lokalizációja. Hogy ezek éppen mit jelentenek, azt elektromikroszkópos szinten lehetett megválaszolni. Ezek az erősen festődött kis profilok, ezek a felelnek meg itt a fénymikroszkópos ábrán a pöttyöknek, és jól látható, hogy ezek bizony posztszinaptikus tüskék, tehát a fogadó idegsejt tüskéi, és rajta szinaptizálnak ezek a másik ábrán CB1 receptor immunoreaktívnak bizonyuló serkentő végződése. Benne a szinaptikus vezikulák, hólyagocskák nagy tömegeivel. Tehát itt termelődik a posztszinaptikus oldalon az endokannabinoid, a hatása pedig a preszinaptikus oldalon van. Ez pedig pontosan a fordítottja az eddig ismert ingerület átviteli stratégiáknak, hiszen biológia órán is mindenki csak arról hallott, hogy van a preszinaptikus végződés, az kiüríti magából ingerület hatására az átvívő anyagát, és az hat majd a fogadó sejt membránján. Itt pont a fordítottjáról van szó. Itt a fogadó idegsejt képes szignált küldeni visszafelé a ráérkező serkentés számára, hogy köszönöm, nem kérek belőle többet. És ez a szignál, amivel így visszajelez, az nem más, mint egy endokannabinoid, nevezetesen a 2AG. Ezért hívjuk ezt retrográd szinaptikus transzmissziónak, egyfajta feedback, vagy visszacsatolásos gátlás. Azt is megfigyeltük, ugye itt látható egy dendrit törzs, ebből emelkedik ki a tüske, és ez az immunfestés végtermék, ez csak a tüskében van, a dendrit törzsben nincs, tehát nagyon szelektíven tényleg a szinapszis környezetében helyezkedik el. Hogy mennyire a környezetében, azt egy nagyobb feloldású immunaranyeljárással lehet látni. Ugye itt vannak megint csak a fogadó sejt tüskéi, és a tüskén vannak a DGL immunreaktivitást jelző pöttyök, ezek pedig a preszinaptikus axon terminálisok, benne a szinaptikus hólyagocskákkal, sárga a szinaptikus aktív zóna. Megmértük a DGL-nek a távolságát a szinaptikus aktív zóna szélétől, és egy nagyon érdekes dolgot találtunk. A jelölés 75%-a 240 mikrométeren belül volt a szinaptikus rés szélétől. Tehát a szinaptikus aktív zónát, mint egy gyűrű veszi körül, ennek a DGL enzimnek az eloszlása. És amitől ez még izgalmasabb az, hogy Somogyi Péter és munkatársai néhány évvel korábban bizonyították, hogy a serkentő ingerület átvívő anyag, a glutamát egyik receptora teljesen hasonló eloszlást mutat. Ez is a serkentő szinapszisokat körülvevő gyűrűben lokalizál. Tehát ott szelektíven koegzisztál a DGL és az mGluR5. Ez pedig azért különösen érdekes, mert tudjuk mások munkáiból, hogy ennek a típusú glutamát receptornak az aktivációja az 2-AG szintézist eredményez. Egy enzim kaszkádon keresztül, ez most nem érdekes, tehát a mGluR5 agonistára megemelkedik a 2-AG szint. Hogyan is működik ez? Ezt megint egy animáción mutatnám be. Ha jön egy akciós potenciál, akkor ugye feszültségfüggő kálcium, csatornák nyílnak, beáramlik a kálcium, ennek folyamányaképpen kiürül a glutamát, kiürül ez a serkentő ingerület átvívő anyag a hólyagokból, és a posztszinaptikus tüskén, a fogadósejtnek a tüskéjén receptorokhoz kötődve hat, és a serkentést továbbítja. Mi van akkor, hogyha hiperaktivitás van a presszinaptikus oldalon, például epilepszia esetében? Óriási mennyiségű kálcium dől be az axon végződésbe, hiszen rendkívül gyorsan jönnek egymás után az akciós potenciálok, és ennek következtében rengeteg glutaminsav ömlik a szinaptikus résbe, olyan sok, hogy az már nem képes lebomlani, nem képes visszavevődni a leadó terminálisba, a glia sem tudja már felszippantani. Mit van mit tennie? Túlcsordul a szinaptikus aktív zónán. És ha túlcsordul, akkor hova kerül be? A szinapszist körülvevő gyűrűbe, ahol ott várja őt az mGluR5, a glutamát receptor egyik típusa, hozzá kapcsolódva az endokannabinoid szintetizáló enzimhez. Tehát jön a túlcsordulás, vagy spillover, az pedig egy-két enzimen keresztül megtermeli az előanyagát az endokannabinoidnak, ez pedig ugyanebben a doménben lévő szintetizáló enzim hatására 2-AG-vel alakul, az pedig a preszinaptikus terminálison CB1 receptorhoz kötődve G-fehérjén keresztül bezárja a kálcium csatornát. Tehát úgy kell ennek a működését elképzelni, mint egy olvadó biztosíték, amíg normális intenzitással folyik át az áram a szinapszison, addig ezt átengedi. De ha túl sok áram folyna, epilepszia során, hiperaktivitás révén, túl sok glutamát ürül, akkor az túlcsordul, és ezen a visszacsatoló rendszeren keresztül, ami az endokannabinoid szignálrendszer, ezen a negatív visszacsatoló rendszeren keresztül képes leállítani a további ingerület átvívő anyag ürülését. El is neveztük mi ezt egy periszinaptikus jelzőkészüléknek, ezt a Nature Medicine-ben közöltük, vagy periszinaptik signaling machinery, tehát szinapszist körülvevő jelzőkészülék, amelynek tagjait itt láthatjuk, és hogy ez valóban egy szupramolekuláris együttes, azt még az is igazolja, hogy mind a két kulcs komponensének van egy homer kötő, homer az egy fajta ilyen anchoring, horgonyzó fehérje, ami összeköti ráadásul egy egységgé ennek a periszinaptikus jelzőkészüléknek az egyes tagjait. Nem nehéz megjósolni, hogy ez a negatív visszacsatolás bármelyik eleme kórosan működik, akkor mi történik? Hát a hiperaktivitás tovaterjedését nem lesz, ami legátolja. Epilepszia. És ez valóban így is van. Ha bármelyik elemét ennek a szupramolekuláris együttesnek antagonizáljuk, a génjét kiütjük, bármi egyéb módon károsítjuk a működését, legyen az az mGluR5, foszfolipász C, beta, GQ11, vagy a diacilgliceról lipáz, vagy ha csak a homernek a diacilgliceról egymáshoz kötődő helyét mutáljuk, az is elég ahhoz, hogy epilepsziás legyen az állat. Szétesik ez a szupramolekuláris komplex. És bármelyik egyéb alkotó elemét ennek a kaszkádnak mutáljuk, epilepsziás lesz az állat. Tehát valóban ennek a retrográd szinaptikus gátlásnak kulcs szerepe van a szinaptikus transzmisszió egyfajta homeosztatikus szabályozásában. Közel 20 éve működünk együtt az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézettel, ahonnan epilepsziás betegekből eltávolított fókuszszövetet kapunk vizsgálatra, és ezekben a szövetekben, ugye számos olyan epilepsziás beteg van, ahol már nem működnek a különböző gyógyszerek, itt nincs mese, ha jól körülhatárolható a fókusz, és nem kulcsfontosságú helyen van, akkor ezt ki lehet emelni, a betegek 70-80%-a tünetmentes lesz, mi pedig ezt a fókusz szövetet megkapjuk, és próbáljuk megfejteni, hogy mi az, ami ebben más, és mi az, ami nem okozata az epilepsziának, hanem esetleg kiváltó oka is lehetett, és magyarázza a kóros működést. Természetesen, amint rájöttünk ezekre a specifikus funkcióira az endokannabinoidoknak, azon nyomban az endokannabinoid szignálrendszer minden egyes elemét, szintetizáló enzimek, lebontó enzimek, stb. Megvizsgáltuk ezekben az epilepsziás szövetekben, és egyetlen dolgot találtunk, ami konzisztensen lecsökkent, ez pedig a kannabinoid receptor. Nem csak az mRNA-se, hanem a kannabinoid receptor fehérje is, nem csak a szklerotikus, hanem a nem szklerotikus esetekben is, ahol tömeges sejtpusztulás nincs. Hogy honnan hiányzik a kannabinoid receptor gátlósejtekről, vagy a serkentő terminálisokról, azt is bizonyítottuk. Itt jól látható, itt végződik egy olyan pálya, amiről tudjuk, hogy serkentő, és látható az epilepsziásokban halványul, illetve el is tűnik. Tehát a serkentő pályáról tűnik el a CB1 receptor immunreaktivitás. Ez pedig már oka is lehet az epilepsziának, hiszen hiába detektálná ez a periszinaptikus jelzőrendszer azt, hogy túlzott nagy a szinkronitás, túl nagy a preszinaptikus aktivitás, le is szintetizálja ennek függvényében az endokannabinoidot, az hiába diffundál a preszinaptikus terminálisokhoz, ott nem talál magának elegendő CB1 receptort, és nem tudja leállítani a hiperaktivitás tovaterjedését. Tehát az epilepszia területén is várható, hogy valami módját találjuk esetleg ennek a CB1 receptor downregulációnak egy fajta új típusú gyógyszeres kezelés számára. Végül szeretném megköszönni a munkatársaimnak, akik az elmúlt 15 év során ebben a témában kulcsszerepet játszottak. A kutatások többségében az Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében, a KOKI-ban történtek. Két együttműködő partnerünk volt ezekben a vizsgálatokban, Párizsi Pasteur Intézetben, illetve a kaliforniai egyetemen, Los Angelesben. A neuroanatómiai vizsgálatokban a legmeghatározóbb szerepe Katona Istvánnak volt. István, ő TDK-s korában már ezen kezdett dolgozni a laboromban, majd PhD disszertációját ebből írta, most pedig lendületpályázatot és Wellcome Trust Fellowship-et is, sőt, ERC Startup Grantet is nyert erre a témára, és megalakította a saját kutatócsoportját, tovább viszi ezt a témát. Gulyás Attila a korábbi vizsgálatokban játszott alapvető szerepet, Maglószki Zsófi az epilepsziás mintákban, Ludányi Anikóval együtt, Bodor Ági szintén az anatómiai vizsgálatokat, Nyíri Gábor a kvantitatív vizsgálatokat vezeti. Elektrofiziológiai kutatásokban Hájos Norbert vezeti az in vitro elektrofiziológiai labort, ő is most már önálló csoport a vezetője. Makara Juditot most sikerült Amerikából a lendületpályázat segítségével haza csalnunk, saját csoportja van, ő a 2AG versus anandamid signaling megkülönböztetését végezte és közölte aztán a Nature Medicine-ben. Jelen pillanatban Varga Viktor az in vivo labort vezeti. A viselkedés biológiát Haller József vezetésével a KOKI viselkedés biológiai csoportja végezte, és hát természetesen köszönöm az asszisztenseknek, Lengyel Katinak, Iványi Katinak, Simon Emőkének és Góda Győzőnek is a rendkívül precíz, pontos és szolgáltkész segítséget. Kiváló antiszérumok nélkül nem lehet jó szerkezetkutatást végezni. Ken Mackie-nek köszönjük, és Masahiko Watanabe-nek Seattle-ből, illetve Japánból. CB1 knockout egereket Catherine Ledan-tól kaptuk Brüsszelből, illetve Andreas Zimmertől Bonnból. Az enzim gátlókat pedig Daniele Piomelli, UC Irvine kutatója bocsátotta rendelkezésre. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!